Rádióegyetem. A Kazimér effektus. Takács Gábor előadása.
Most a Gekko ennél egy kicsit trükkösebb egyébként, de ezt is sikerült megvalósítani. A következő fólián demonstrálom is, hogy hogyan. Ott a mesterséges Gekko, ott mászik, rendben? Majd mindjárt látni fogjátok, hogy ez igazából egy függőleges felület, csak először így vették fel, hogy az ember jobban meglepődjön. A trükk az közben, én mondanám, az, hogy olyan szálakat növesztettek, amiknek a végei, ezek igazából nem nanocsövek, mert azokból nem sikerült, pontosan nem emlékszem, milyen anyagból van, gélből sikerült ezeket növeszteni, egy kicsit vastagabbak, mint a nanocsövek, de működik, hogy a végeit levágták így ferdén. És egy ilyen ferde csőnek az a jó, ahogy így áll, hogyha lefelé húzom meg, akkor ez a ferde rész ráfeszül a felületre, vagyis kifejti azt az erőt, amivel nem tudom meghúzni. De ha fölfelé húzom, akkor így szépen legöngyölödik róla, leválik. És akkor ezért ezek a gekkók úgy mozognak, hogy amikor fel akarják emelni a lábukat, akkor ezt csinálják vele, így felemelik, és utána ugye teszik. És akkor utána fel tudják rajta húzni magukat, akkor megint fölemelik. Jó? Ez félelmetes. Meg is jegyeztem itt magamban, hogy most már én, ugye, van nekem három gyerekem, kettő fiú, 10-12 évesek, hogy imádják ezt a Pókember filmsorozatot, úgyhogy én ezt rendszeresen látom ott odahaza, és meg is jegyeztem magamban, hogy most már értem, hogy csinálja a Pókember. Teljesen nyilvánvaló, a Pókember megelőzte korát, tehát ő már akkor rendelkezett ezekkel az eszközökkel, és valóban, hogyha megnézitek, hogy mekkora felületen tapad itt, hát ennek a töredéke is elegendő lenne egyébként ahhoz, hogy simán fölmásszod a falon. Jó? Hát ez egy érdekes dolog, persze. Na de mi köze ennek a vákumhoz, a Kazimír effektushoz? Hát nagyon sok köze van. Ezt körbe fogjuk járni. Már az eredetnél ott van, és Kazimír eredeti kérdése az volt, amit fölvetett 48-ban, hogy hogyan vesszük figyelembe, hogy az elektromágneses kölcsönhatás terjedési sebessége véges. Mert amikor modellezik a Van der Waals-t általában, akkor azzal számolnak, hogy az egyik molekula kicsit polarizálódik, annak a Coulomb tere rögtön hat a másik, a távolhatása, tehát a Coulomb erővel számolnak, és akkor jön ki az 1/6. Igen ám, de ahol Kazimír dolgozott, ott voltak kísérletiek is, és kimérték, hogy ha a molekulák között ez a távolság ez elég nagy, akkor nem 6. hatvány szerint, csak 7. hatvány szerint csökken. És Kazimírnak jutott eszébe az a gondolat, hogy lehet, hogy ez a változás attól van, hogyha túl nagy a távolság a molekulák között, figyelembe kell venni, hogy késik a polarizációja a két molekulának. Tehát, hogy az ugye eltart egy darabig fénysebességgel, ami átér az, hogy az információ, az egyik az megváltoztatta az elektron sűrűségét, az valameddig tart. Jó? És egy Polder nevű emberrel összeálltak, és ezt ki is számolták, és ez sikerült is, ott van a pipa. Tehát tényleg kiszámolták, hogy ha figyelembe veszik azt, hogy késik a kölcsönhatás, akkor tényleg kijön, hogy nagy távolságon erre a 7. szerint kell csökkenni az erőnek. Kis távolságon tovább is erre a 6. Tessék. Azért, mert hogy az történik, hogy ugye, hogy gondoljuk el, hogy itt van egy molekula, és polarizálódik. Az azt jelenti, hogy az új töltéssűrűségnek megfelelően egy elektromos tér fog felépülni gondolatban, amit már az a töltés keltett. Az elektromágneses hatásnak viszont a terjedési sebessége véges. Tehát ha valami polarizálódik, akkor az a mező az nem instant megjelenik abban a rögtön messze a másik molekula helyén, hanem annak oda el kell jutnia. Tehát van egy, úgy hívják, hogy retardálás, van egy terjedési idő, amennyi idő alatt oda jut. Most ez egyébként nyilvánvalóan csökkenti az erőket, ez eléggé látható, mert a két molekula miatt nem tud tökéletes szinkronban működni. Mert mire válaszol ez a molekula erre, addigra az már régen nem ebben az állapotban, nem tudnak tökéletesen összehangolódni. Tehát az elég érthető, hogy miért lesz attól kisebb az erő, hogy késik a jel. És hát tényleg, tehát a Maxwell elmélet is ezt mondja, tehát itt semmi más nem kell csinálni, mint alkalmaz a Maxwell elméletet. Amúgy egy rendkívül bonyolult kölcsönhatás, mert a molekulák azok bonyolult dolgok, itt szemléltettem, azok azért olyan bonyolult atomokból vannak, azok sok-sok elektron mozog bennük, azt valahogyan kezelni kell, polarizációs, mit tudom én mindenféle dolgokkal, le kell írni ezt az egészet, nagyon bonyolult dolgok. Úgyhogy Kazimír ötlete az volt, mint minden fizikus tenni ebben a helyzetben szerintem, hogy tegyünk egy egyszerűbb esetet. Az egyszerűbb eset pedig a következő. A molekulák nagyon bonyolultak. Hát bonyolult objektum helyett vegyünk valami egyszerűt, vegyünk két lemezt. Jó? Még egyszerűbb dolgot vett, mert azt mondta, hogy ha ez két fémlemez mondjuk, amin elektronok vannak, ami tudnak polarizálódni, az is nagyon bonyolult, mert vezetőképesség, meg disszipáció, ugye hővesztesség, nem tudom, micsoda. Vegyünk tökéletesen vezető fémlemezeket. Hogy ne kelljen sokat vacakolni a részletekkel. Csak a lényeget akarjuk, hogy mi történik itt a valójában. Hogy a tökéletes vezető, arról csak annyit kell tudni, hogy az arra képes, hogyha külső elektromos térbe helyezzük, akkor az elektronok elmozdulnak, úgyhogy az elektromos tér mindig merőleges legyen a vezető felszínére, mert ha valahol is párhuzamos, akkor ott elmozdítja az elektronokat a felszín mentén, addig, amíg azok ki nem egyensúlyozzák ezt a kis párhuzamos komponenst. Jó? Akkor szépen elmozdítja a felszín mentén az elektronokat. Úgyhogy ez körülbelül annak felel meg, mint a gömbszimmetrikus tehén, ez a klasszikus dolog, amivel ezt szokták szemléltetni. Azt hiszem, magyarul gömbszimmetrikus lovat szoktunk mondani, de az angolok ezt a gömbszimmetrikus tehénnel szemléltetik. Tehát, hogy ha a tehént le akarja inni az ember, az nagyon bonyolult. Az egyszerű eset az, hogy vegyünk egy gömbszimmetrikus tehenet elsugárral, és a farka hossza még nullához is tart. Az egy kérdés, hogy ezek után tudja a tehén azt mondani, hogy mu, de hogyha a lényeges tulajdonságait ezzel modelleztük, akkor természetesen nincs semmi probléma. Mármint a jelenség szempontjából lényeges tulajdonságait, úgy értem. Mondjuk például a tömegét, hogyha úgy tetszik, hogyha ha csak a tömege számít, akkor tök mindegy, hogy egy gömbről van szó, vagy egy... Tessék? Ezt nem tudom biztosan, ezt meg kéne kérdezni tőle. Tehát minden esetre tulajdonképpen, tehát Kazimír azt csinálta, hogy a valóságban létező, nagyon bonyolult dolgot, ami a molekulák van der Waals kölcsönhatása, lecserélte két ideális fémlemezre, lehetőleg vákumban, hogy még gáz sincsen közt, tehát semmi bonyodalom. Párhuzamosak, tökéletes, síkok, minden. Úgyhogy ezzel már tényleg ki lehetett számolni, amit akart. És akkor a következő gondolatmenetet végezte el. Igazából ezt azután végeztem, miután Bohr mormogott neki valamit, ez még egy jó sztori. Először egy nagyon-nagyon bonyolult módon számolta ki az erőt. Ki is jött neki az eredmény, aminek ki kell jönnie. És akkor ezt elmondta Bohrnak. Akkor Bohr meghallgatta és motyogta, hogy kvantumfluktuációk. Akkor neki bekattant, hirtelen elment és írt ebből egy cikket. Ezek az okos emberek mind néha tudnak olyan dolgokat motyogni, amikből nagyon érdekes dolgok lesznek. Tehát a következő meggondolás volt a második cikkben, ami sokkal egyszerűbb annál, mint amit eredetileg csinált. Azt mondta, hogy az elektromágneses mező a vákumban. Ugye, ha nincsenek ott a töltések, akkor mi van a vákumban? Az elektromágneses mező mi lehet? Hát azok lényegében elektromágneses hullámok. Ugye a fény az tud terjedni a vákumban messze a töltésektől. Lényegében az elektromágneses mező, ami a töltésektől és áramoktól függetlenül létezni tud, ami terjed körülöttünk, az a fény. Elektromágneses rezgések. És hát ez egy rezgés. Jó, itt van szépen szemléltetve a transzversz hullám. A pirosak az elektromos térség vektor, a kékek a mágnesesé, és így szépen halad előrefelé. De ez a hullám, ez micsoda? Most, hogyha valaki erre a pontra koncentrál, mondjuk itt a végén, azt könnyű megtenni, mert a szemünk akkor nem vándorol, akkor látja itt a vektorok azt mondják, hogy föl-le, és igazából ez egy harmonikus oszcillátor, ahogy ez változik, jó? És a harmonikus oszcillátorokra tudjuk alkalmazni a kvantummechanikát, méghozzá annak is a létező legegyszerűbb képletét, ami azt mondja, hogy egy harmonikus oszcillátor energiája az úgy néz ki, hogy a frekvencia által meghatározott kvantumnak a többszöröseit kapjuk. A különbség az mindig ez a h-szornű az energiaszintek között, de ha az ember kiszámolja a kvantummechanikából, akkor az alapállapotra nem nulla adódik, hanem h-szornű per 2. Jó? Tehát 1/2-del kezdődik. H-szornű per 2-vel kezdődik, akkor a következő 3/2 h-szornű, 5/2 h-szornű a lépés, az h-szornű, de h-szornű per 2-vel kezdődik az eredmény. Az a alapállapot. És akkor Kazimír a következőt mondta, hogy hát vegyük észre a következőt, hogyha itt vannak ezek az elektromágneses hullámok itt a térben, és még ha vákum is van, még akkor is ők az alapállapotban vannak, de hát az alapállapot az nem az, hogy nulla az energia, majd erről beszélünk, hogy ezt hogy kell érteni, jó? De most egyelőre csak a naív elgondolást kövessük, mert ez érdekes önmagában. És hát akkor nézzük meg, hogy is van ez. Betesszük ide ezt a fémlemezt. Mi fog történni? Hát igazából vannak olyan hullámok, amik X irányba haladnak, vannak, amik Y, és vannak, amik Z irányba haladnak. Az X meg az Y irányba haladó hullámok, azok nem csinálnak semmit, mert azokat lemezt nem látják, csak azok, amik így merőlegesen haladnak rá. Azokkal viszont egy érdekes dolog történik. Ezek tökéletesen vezető lemezek. Az azt jelenti, hogy itt el kell tűnni az elektromos térnek. De az elektromos tér ez rezeg. Az hogy tűnhet el? Az csak úgy tűnhet el, hogyha itt belül úgy van kialakítva az egész, hogy pont fél hullámhoznyi fér fel. Ugye ezt mindenki ismeri, amikor megfigy az ember a kötelet, lerögzíti a két végét és elkezdi rezgetni. És akkor milyen módusok alakulhatnak ki? Olyanok, amiknek fél hullámhossza fér rá a kötélre. Jó? Tehát itt belül csak olyan módusok megengedettek, amiknek a frekvenciája annak felel meg, hogy fél hullámhoz fér el a két lemez között. Kívül viszont bármilyen módus megengedett, mert igaz, hogy itt csomópontnak kell lennie, tehát mondjuk itt a kötélnél, de a másik vége az nincs semmihez se rögzítve. És az nem olyan, és ez azért nem olyan, mint a kötél, mert a kötélnél olyan az van, nincs rögzítve a másik vége, akkor ott negyed hullámok meg ilyenek vannak. Ez nem olyan, tehát itt akármi ráférhet, ez kiderül a Maxwell egyenletekből. Úgyhogy mi történik? Belül kevesebb módus van, mint kívül. Na most, hogyha kevesebb módus van megengedve, mint kívül, akkor ezek után az ember azt mondja, hogy jó, de én tudom azt, hogy az elektromágneses térnek sugárnyomása van. Ezt már kísérletleg is igazolták. Ha belül kevesebb módus van, akkor azoknak kevesebb a sugárnyomása. Tehát számoljuk ki a sugárnyomásnak a különbségét a belseje, meg a külseje között. Ez nem egy nagyon nehéz számítás, de számításokkal nem mutatom a társaságot. Tehát igazából ezt meg lehet tenni akár egy darab papírnak a hátulján, hogyha az ember ismeri a megfelelő képeteket, szépen felírja, két-három sorban le lehet vezetni az eredményt. És mi lesz az eredmény? Az lesz az eredmény, hogy egy nettó erő fog föllépni a két lemez között, méghozzá úgy, hogy az befelé nyomja a két lemez, mert kívül nagyobb a nyomás, és az az erő, ez itt van, föl van írva. Jó, ez jött ki. A lemezek egységnyi felületére jutó erő, ugye ez a nyomás. Tehát egységnyi felületre jutó erő, az így néz ki, a távolság negyedik hatványával fordítottan arányos, és csak fundamentális állandók szerepelnek benne, semmi más, ez nagyon érdekes dolog, csak a hávonás meg a fénysebesség, tehát gyakorlatilag semmi lényeges dologtól nem függ, elektron töltésétől, semmi ilyesmitől nem függ, jó? Csak ilyen fundamentális állandóktól. Mondjuk, ha szemléltessem, hogy mekkora ez az erő, tessék. Ja, nem biztos? Oké. Okay. A hávonás az a H per 2π. A Planck állandót mindenki ismeri, ugye? Igen. Ezt csak azért szokták bevezetni ezt a kombinációt a fizikusok, mert iszonyú sok helyen előfordul. És akkor nem írják ki. Lusták vagyunk írni egy vonást, könnyebb leírni, mint a 2π-t meg a törtet. Sok réta fogy vele. Tehát, oké. Okay. Na most, ha ezt valaki kiszámolja, be lehet írni a dolgokat, jó? Azt mondja az ember, hogy beír ide egy mikrométer, tehát nagyon közel viszi egymáshoz a lemezeket. És megnézi, hogy ez mekkora nyomás, akkor kijön az, hogy ez 1,3 × 10³ paszkál. Ami az egy félelmetesen kicsi, tehát ez nem csoda, hogy nem lehetett nagyon sokáig kimérni. Igazából már 10-20 évvel később azt hiszem, hogy voltak próbálkozások, de nagyon sokáig ezek a próbálkozások olyanok voltak, hogy mindig lehetett ellenérvet találni, hogy miért nem jók. Tehát mindig meg lehetett mutatni, hogy valamilyen olyan effektust, hiba lehetőséget nem vettek figyelembe, amit ki kellett volna küszöbölni, és ami nagyobb, mint maga az effektus, amit ki akartak mérni. Nagyon sokáig tartott az, amíg odáig lehetett finomítani a kísérleti berendezést, hogy meg lehetett mutatni, hogy most már akkor tényleg minden hiba lehetőség ki van küszöbölve, ami befolyásolja az eredményt. És ez azért sikerült. Egy Lamoureux nevű embernek 95-ben, 47 évvel Kazimír jóslata után sikerült az első a mérést megcsinálnia, amit tényleg azt mondták az emberek, hogy na, ez most megvan. Ő nagyon bonyolult eszközt talált ki, tehát itt nem is mondom a részleteket, ez egy ilyen némely torziós inga, és ezek a Kazimír lapok, ezek itt vannak. Igazából az egyik az nem lap, hanem egy ilyen ívelt felület, mert két tökéletes lapot nagyon közel vinni egymáshoz nagyon nehéz. Tehát itt egy kicsit figyelembe kell venni, hogy a görbület miatt kicsit más lesz az erő, tehát mindenféle korrekciókat kell számolni. Figyelembe kell venni, hogy itt egy véges hőmérsékleten van, tehát hogy a hőmérséklet is okoz korrekciókat. A hőmérséklet miért okoz korrekciókat? Hát ha ez az erő abból adódik, hogy ingadozik a töltéssűrűség, akkor nyilván a hőmérséklettől is ingadozik, mert ugye a termikus hőmérséklet ingadozások is vannak, azok is. Tehát egy csomó ilyen dolgot figyelembe kell venni, a felületek egyenetlenségeit. Ki kell küszöbölni azt a problémát, hogyha az ember csinál egy fémfelületet, akkor azon mindenképp rajta lesznek egy kis statikus töltés, mert a fémek szeretnek gyorsan feltöltődni. És ha leföldeli, még akkor is lesz maradék. Tehát mindezeket ki kell küszöbölni, úgyhogy félelmetes, hogy mennyi mindent be kell vetni, hogy ez működjön, de neki sikerült meggyőzően igazolni, és ez tényleg akkor már a tudományos világ is elfogadta, hogy ez igazolja az erő létét. Méghozzá itt van az ő eredeti plotja, ez van az eredeti cikkben, amit közölt. Az eredeti ábrája itt van, ez itt mikrodinben van skálázva, 1 din az 10 mikronewton, tehát 1 mikrodin az 10 mikromikronewton, vagyis az azt jelenti, hogy 10⁻¹ newton. Ekkora volt az erő, amit sikerült mérni, és itt a távolságtól való függés, ez a mikrométer a távolság a két Kazimír lap között, és a görbe az elméleti jóslat, és a pöttyök, amik ott látszanak, és itt van egy, meg itt van egy, meg itt van egy, meg itt van egy, azok a kísérleti adatok. Ha jobban ránagyít az ember, látja, hogy azért vannak kísérleti hibák is. Az terül ki, hogy 5%-os pontossággal sikerült igazolni, hogy ezek tényleg rajta vannak az elméleti jóslaton. És akkor nagyon boldogok voltak az emberek. És akkor innentől kezdve elszabadult a pokol, mert mindenki Kazimír effektust akart csinálni. Mert rájöttek, hogy ez kimérhető, igazolható, és akkor mindenki rögtön rávetett. Lát, nem mindenki, persze sok fizikus más csinál, de egy halom ember rögtön rávetette magát erre. Mert hogy ez ilyen mikroeszközöket, vagy inkább nanoeszközöket igényelt, és a nanotechnológia is ugye éppen mikron meg nanonagyságrendben kezdett kialakulni. Tehát rögtön az emberek, akik ezzel foglalkoztak, rávetették magukat, hogy van itt egy lehetőség. És mára már egy egész ipar alakult ki. Újabb kísérletek. Például azóta sikerült továbbfejleszteni a technikát. Itt van az egyik lehetőség, például egy pásztázó elektromikroszkópnak a tűjére. Egy atomic force, egy ilyen atomi erőmikroszkópnak a tűjére. Rátettek egy gömböt. Az arról nevezett az atomi erőmikroszkóp, hogy azt csinálja, hogy véghúzza a felületen a tűjét, és a felület, ahol az egyenletlenségek, azok erőt gyakorolnak a tűre. Ettől a tű persze kitér, a kitérését egyszerű módon a Hooke törvény adja meg, ugye ez egy rugalmas tű, és a kitérését lehet mérni egy ilyen lézernyalával, amit a tűre irányítanak, és fotodiódák érzékelik, hogy ez itt merre térül el. Tehát, hogy a tű mozog, az egy kicsit másképp felé vissza, ez a lézernyalábnak az iránya mozog, akkor lehet tudni, mennyire tért ki a tű. Hát egy ilyen nagyon érzékeny eszköz lehet arra használni, hogyha ez a tű nem ér a felülethez, hanem a Casimir erő az az erő, ami igazából a hatást okozza, méghozzá úgy, hogy egy polisztirol gömböt, egy mikrométer nagyságú polisztirol gömböt bevontak arannyal, epoxi gyantával ráragasztották a tűre, és aztán pedig végighúzták egy ilyen nagyon finomra csiszolt, igazából nem csiszolt, hanem ezt ilyen felületkezelési járásra állították elő, tehát egy ilyen fényfelület fölött, és akkor gyönyörűen 1%-nál pontosabban kimérték, hogy tényleg. Oké? A másik, az például az a Bell laboratóriumokban, ők 1%-nál is jobb pontosságot értek el, az meg egy még ügyesebb dolog, az, hogy csináltak egy nagyon kicsi mikronméretű torziós hintát, az lényegében egy mérleghinta, jó? És akkor, hogyha az ember ott tologatja ezt a gömböt föl le, akkor az erő az hintáztatja ezt a mérleghintát. Na most a poén ebben az, hogyha alul van valami fémkontaktus, mint ott, akkor ez igazából más részről ez a mérleghinta, egy kondenzátor, ez az egyik fegyverzet, ez a másik. Ha mozgatom a két fegyverzetet, változik a kapacitás. A kapacitás változást ki tudom mérni, akkor tudom, hogy mozdult el a fegyverzet. Ugyanakkor viszont azt is ki tudom mérni, hogy ez hol van, mert ezt meg egy üvegszál segítségével mozgatták itt fönt, és ennek a segítségével ki lehet mérni az erőtörvényt. Ez, ami itt van, ez igazából egy úgynevezett MEMS, ez egy Microelectromechanical System, mikroelektromechanikus rendszer, olyan, amilyen az autó légzsákjában is van. Tehát ez itt például, ez itt éppenséggel forgatónyomatékot mér ez a rendszer, az autó légzsákjában levő gyorsulást mér, egy nagyon picike kis eszköz, ott mi, ahonnan kapja a légzsáka, lehet, hogy most ki kell nyílni, mert baj van. Az is egy ilyen dolog, és ugyanígy kapacitást mér egyébként, tehát az, hogy ezek elmozdulnak, az itt ugyanígy itt megváltoztatja bizonyos fegyverzetek között a kapacitást, és akkor rögtön abból a jelből tudja, hogy mekkora volt a gyorsulás, és azt továbbítja, hogy ha az egy bizonyos határ túllép, akkor aktiválja a légzsákot, és ha szerencsénk van, megúszszuk a balesetet. Szóval rögtön az emberek erre ráugrottak világos módon, mert ezek a nagyon pici eszközök, ezek egyébként is fejlesztés alatt voltak, és hát akkor ezekkel rögtön lehet ezt a fizikát űzni, és rögtön javítani is lett a pontosságán a kísérleti ellenőrzésnek. Igen ám, csak hogy van egy kis probléma. Ez pontosan a Casimir erő kapcsán, ezek a nagyon pici eszközökkel. A probléma az a következő, hogy a Casimir erőnek a távolság függése, amint azt már mondtam, a távolság negyedik hatványával megy. Most képzeljétek el, hogy ez mit jelent. Tegyük föl, hogy a domináns erők, amik egy nagy távolsági objektumok között vannak, az elektrostatikus, meg gravitációs, meg nem tudom én, hasonló kölcsönhatások. Na most ezek a távolság négyzetével nőnek, hogyha megyek közelebb. Egy per A négyzettel mennek, ugye? Az itt a piros görbe, a zöld görbe, meg egy per A negyediken a függvény. És akkor világosan látszik, hogy lesz egy tartomány, ahol ez le fogja győzni az egy per A négyzetet. Tehát lesz egy olyan méret tartomány, ami alatt, aminál kisebb objektumok esetén, nagyobb, közelebb távolságok esetén domináns lesz a Casimir erő. A létező legerősebb kölcsönhatás lesz, ami létezik a világon. Jó? Mert egyszerűen olyan gyorsan nő az, hogyha távolságot csökkentjük, és ráadásul ez vonzó. És ez a tartomány itt sajnos, ez ilyen nagyjából 100 nanométer környékén van, ahol ez a két görbe átszoktam egyszerűen egymás különböző eszközökben. Azt jelenti, ha annál kisebb eszközt csinálunk, és ez egy vonzó kölcsönhatás, akkor szépen fog és összeragasztja őket. És hát ez egy nagyon nagy probléma, ugye? Mert az igazából az emberek álma az valami ilyesmi. Nem tudom, ki látta a Fantasztikus Utazás című filmet, amikor egy ilyen tengeralattjárót lekicsinyítenek és injekcióval beinjekciózzák, aztán utána ott elmegy és valami vérrögöt eltávolítanak az agyból, hogy megmentsék a páciens, valami ilyesmi a sztori, ugye? Na hát az álom az valami ilyesmi, hogy ilyenjeink legyenek, hát persze nem emberek tengeralattjáróban, hanem kis eszközök, amik itt például éppen mennek a vérben, és akkor meg tudják ragadni az objektumokat, és mondjuk ilyen mikrosebészetet végrehajtani rajtuk. Vagy például ilyen, ez itt például éppen egy elképzelt dolog, ez egy ez egy képzeletbeli rajz, egy ilyen mesterséges fehérvérsejt, amit éppen falja a kórokozókat a véráramban. Mögötte van egy igazi fehérvérsejt, hogy el se látni, hogy ez valami olyasmi. Ha ez mind igaz, amit itt elmondtam, akkor ezeket elfelejthetjük. Mert egyszerűen nem is tudnánk megcsinálni ezeket az eszközöket, de a véletlenül mégis sikerülne, pillanatokat összeragadnak ennek a csápjai, meg beakad minden. Sőt, igazából még az is megtörténik, hogy ez az erő még surlódást is okoz. Majd ez később lesz egy kicsit szó, hogy hogyan. És a nano eszközök surlódásának ez a legnagyobb forrása, méghozzá borzalmasan nagy surlódást okoz, bár a nano eszközök méretéhez képest, tehát tulajdonképpen mindent össze fog ragasztani. Nem fognak tudni mozogni az eszközök egymáson. Tehát ezek az álmok, hogy itt úszik, és ott a szép kis flagellumokkal mondjuk hajtja magát, mint egy sejt előre a véráramban, ez így nagyon veszélyben látszik. De hát a fizikusok azok nem adják fel, mert azok már csak ilyen emberek, és aztán egyszer, aztán elővették a következő gondolatot. Ez is nem olyan régi dolog tulajdonképpen, hogy ezen az emberek elkezdtek gondolkozni, hogy lehetséges-e olyan anyagokat csinálni, amik furcsán viselkednek optikában. Ugye ezek optikai metaanyagok. Ugye miről van szó? Arról van szó, hogy ha egy rendes anyagba beküldjük a fényt, akkor az ugye megtörik. Képzeljünk el egy olyan anyagot, amelyet egy negatív a törés mutatója, akkor ha beküldjük a fényt, akkor nem úgy törik meg, hogy ugye a törés, a rendes törés az úgy zajlik le, hogy itt van a tengely, a belsős tengelye, akkor a törés az mindig úgy zajlik le, hogy itt ebben a térfélben van, itt pedig ebben a térfélben van a megtört sugár. Ha negatív a törés mutató, akkor a Snellius-Descartes törvény azt mondja, hogy ez a szög itt negatív, vagyis a sugár itt a másik oldalon lesz. Egy ilyen anyag az nagyon érdekes tulajdonságokkal rendelkezik, egy ilyen negatív törés mutatója anyag. Többek között, amikor beírták ezeket a Kazimír erőre már leszármazhatott képletekbe, amiket sok ember kiszámolt korábban, többek között például a Landau-Lifschitz kötetnek az egyik szerzője, hogyha valaki ezt az irodalmat ismeri, akkor tudja, hogy ki az a Lifschitz, kiszámolta korábban, akkor kiderült, hogy ennek olyan tulajdonságai lesznek, hogyha ezt az aranygömböt, amit itt szoktak a tűre helyezni, ugye, hogy a Kazimír effektus kimérjék, most nem fém fölött lebegtetik, hanem ilyen metanyag fölött lebegtetik, akkor ahelyett, hogy odaragadna az alaphoz, tehát hogy vonzóes lenne, taszítás lesz. Jó? Egy ilyen metanyag egyébként az önmagában egy nagyon érdekes dolog, tehát ilyenek nincsenek a természetben, ilyen anyagok, ezeket úgy csinálni kell, és ezeket úgy csinálják, hogy van minden anyagnak egy elektromos, meg egy dielektromos, meg egy mágneses állandója, ami azt mutatja, hogy a mágneses tér hogyan hatol be az anyagba, mit csinál ott. Ezeket negatívvá lehet tenni, ami lényegében azt jelenti, hogy az anyag azzal a furcsa tulajdonsággal rendelkezik, hogy nem egyszerűen azt csinálja, hogy gyengíti vagy erősíti rajta áthaladó teret, hanem egyszerűen megfordítja. Tehát kívülről valamilyen irányba polarizálni akarjuk, és az anyag a fenének nem abban az irányba polarizálni, hanem fordítva. Ezt úgy lehet csinálni, például mágneses térrel, hogy itt vannak ilyen kis picike kis indukciós húrkok, amik a Lenz törvény miatt, hogyha ők ugye változó mágneses térbe kerülnek, akkor olyan mágneses teret keltenek, ami visszafelé megpróbálja megakadályozni a indukáló hatást, ugye a Lenz törvény miatt. És ez lényegében az a tulajdonság rendelkezik, hogy ez a mű negatív. Az epsilon negativitását azt relatíve könnyű elérni, mert vannak olyan fémek, amik először a tulajdonságot mutatják. A nemes fémeknél ezt kimérték, hogy van ilyen. Úgyhogy ez úgy működik, hogy ilyen szendvicsben vannak ilyen nemes fém szálak, meg ilyen indukciós eszközök. Az egyik a mágneses teret fordítja meg, másik az elektromos teret fordítja meg. És akkor, hogyha emlékeztek rá, hogy mit mondtam, amikor Kazimír kiszámolta az erőt, az erőszámolás az azon múlik, hogy mit csinál az elektromos tér a felszínén a lemezeknek. Ugye a tökéletes vezető lemezek esetén ott egy csomó volt. Na most ezeknél egy kicsit bonyolultabb, úgyhogy nem mondom el, hogy mi a matematikai leírás. De minden esetre az ember bedugja a számolásba, akkor taszító erő jön ki a felületek között. És ez sikerült is igazából demonstrálni, hogy ilyen taszító Kazimír erő lehet, nem metaanyagokkal, hanem még egyszerűbb módon, úgyhogy az aranygömböt fogtak meg szilikonlapot, csak közöttük nem vákum volt, hanem brombenzol, és annak is van dielektromos állandója, és a dielektromos állandók pont úgy vannak beállítva, hogy ott is taszító erő adódott. Tehát úgy polarizálódnak a közegek, hogy a gömb az eltaszítódik ettől a szilikonlaptól. Jó? Ami igazából azt jelenti, hogy valószínűleg lebegtetni is lehet fölötte, bár ezt úgy tudom, hogy még nem sikerült elérni, mert ez jól be kell állítani a dolgot, mert különben így legördül. Tehát ugye ez egy instabil helyzet, tehát mindenféle csúnya dolgokat képes csinálni, tehát nem olyan könnyű beállítani, hogy lebegjen. De a taszító erőt azt relatíve könnyű kimérni, mert akkor itt van fönn a mikroszkópnak a tűje, ami rögzít és nem hagyja errefelé elmozdulni a gömböt. Tehát az sikerült kimérni, hogy taszító erő van. Harvardon egyébként. Úgyhogy ez egy érdekes dolog. És ez ugyan nem a Kazimir effektus, de nem tudtam megállni, hogy erről is beszéljek. Hogyha van nekem egy ilyen negatív törésmutató anyagom, akkor azzal képesek lehetünk például valami ilyesmit csinálni, amit a Harry Potter filmekből jól ismerünk. Ugye a Harry Potter filmekben az egy jellemző ilyen történeti eszköz, hogy a Potter éppen fölveszi a láthatatlan lévő köpenyét, és csinál valami olyasmit, amit egyébként nem kellene neki. Nem lenne szabad, ugye? Láthatatlan lévő köpeny ezt lehetővé teszi. Na most, hogy működne egy láthatatlan átévő köpeny, az itt van fönn az ábrán? Tulajdonképpen a láthatatlan átévő köpeny az úgy működik, hogy becsapja a fénysugarakat. A fénysugarak azok szeretnek a lehető legrövidebb optikai úton menni, és hogyha az optikai út az úgy adható meg, hogy az ember, vagy halad a fénysugár a közegben, ami itt van, annak van valami törésmutatója, és akkor ezt felosztja pici darabokra, és akkor ott venni kell a törésmutatót ezen a darabon, meg kell szorozni az út hosszával, és ezt szépen össze kell adni, és ezt szereti minimalizálni. Ha valaki csinál egy negatív törésmutatói közeget, akkor abba szeret bemenni a fénysugár, mert ott negatív. Tehát az nem, hogy hozzáad az optikai úthoz, hanem még csökkenti is. Ez a Fermat-elv ugye ennek a minimalizálása. A Fermat-elv, tehát az még csökkenti az optikai úthoz, úgyhogy abba szeret belemenni. Ugye a következő dolog történik, hogyha itt van egy ez a negatív törésmutatói közeg, amit itt látunk, itt e körül a fémhenger körül, ez egy tényleges kísérlet, ezt demonstrálták, hogy így működik, mikrohullámokkal világították meg, tehát radarral magyarul, és a radarsugarakkal csinálta ezt, azt csinálták az egyetlenes hullámok, mint a víz, hogy körbefolyták az objektumot, és kijöttek a másik oldalon, mint hogyha nem lenne ott semmi. Ami azt jelenti, hogy először is nem verődtek vissza. Tehát, hogyha itt áll a radar, és itt áll a pofa, aki mérni akarja, hogy visszajött-e valami, akkor nem lát semmit. De még szebb, ha a másik oldalon áll, akkor se lát semmit, mert be lehet úgy állítani a köpenyt, hogy pontosan úgy menjenek át, mintha nincsen ott semmi. Tehát be lehet állítani, hogy a hullámok azok úgy menjenek át, mintha semmi nem lenne ott az útjukban. Nyilvánvaló, hogy ez a katonaság rendkívüli módon érdeklődik, tehát ott tartunk, hogy az amerikai DARPA, ez a fejlesztő cég, amelyik a védelmi programokért felelős, az úgynevezett védelemért, hogy tudjuk, hogy az nem mindig védelem, de oké, politikából ennyi elég, tehát az finanszíroz ezeket a kutatásokat, nagyon komolyan. Igazából most már ott tartunk, hogy optikai tartományban is elképzelhető, hogy lehet ilyet csinálni, tehát látható fénnyel. Tehát igazi láthatatlanságot úgy értem, hogy nem csak rádióhullámok számára. Egy probléma van vele, hogy sajnos ilyentől soha nem lesz, mert ezek a metaanyagok, amiből ezt a köpenyt csinálják, ezek nem jól alakíthatóak, tehát nem fogom tudni fölvenni, magamra teríteni. Ezek eléggé merev dolgok. És a másik az, hogy ha valamit álcázni akarok, akkor ahhoz hozzá kell igazítani ezt az anyagot, ami körülveszi. Tehát nem lehet csak így fölveszegetni, hanem tudom, hogy mondjuk egy tankot akarok álcázni, akkor konkrétan ahhoz kell igazítani ennek az anyagnak az eloszlását, és akkor az úgy jó. Oké, de nem tudom levenni a tankról és ráborítani mondjuk egy házra, hogy akkor most a házat álcázzam vele. De ezt leszámítva nyilvánvalóan az amerikai hadsereg nem azt akarja, hogy a tankról a házra borítsa, hanem a tankot akar láthatatlaná tenni, hát ez valószínűleg be fog menni. Nem tudom, látta valaki, volt egy James Bond film, amiben van egy láthatatlan autó, ami ilyen, és az nagyon jó, az nagyon realisztikus, ahogy a filmben van, mert egy kicsit látszik. Az körülbelül ilyen lenne a dolog. Azért látszik egy kicsit, mert valójában a fény, ugye ez a dolog, amit elmagyaráztam, ahol figyeltetek a magyarázatra, akkorban fény sugarak szerepeltek. Tehát ez geometriai optika volt. Valójában a fény az hullám. Tehát ez szóródik, mint hullám. Van ez az a fényszórás jelensége. Azt ez se tudja tökéletesen megszüntetni. Emiatt, amikor ez a köpeny ott van, és a tárgy, vagy az éleit nézem, akkor ott egy kis ilyen hullámzás látható. Tehát ilyen átlátszóan, transzparensen kirajzódik, hogy ott van azért valami. De ha az ember nem nagyon figyel oda, csak így, mit tudom én, forgolódik ott, mint az őrök össze-vissza, ugye, és átsiklik a tekintet egy ilyen tartományon, akkor nem fogja észrevenni. Tehát az álcázás nagyon jól működik. Jó? Az egy nagyon, abból azt mondom, nagyon realisztikus a film, hogy teljesen realisztikus, hogyha jól megvan csinálva egy ilyen köpeny, akkor tényleg úgy néz ki. Persze ilyen most még nincs, de hát dolgoznak rajta, hogy legyen. És ez úgy tűnik, hogy el is érhető. Tehát ez, nem tudom, nem mennék jóslásokba bocsátkozni, de én szerintem egy évtizeden belül. Tehát tényleg rohamerővel folyik a dolog. Aztán, ja igen, Lelőttem a poént a francba. És akkor ugye, akkor ezek után van egy ilyen alapvicc az ilyen dolgokkal foglalkozó emberek között, hogy mit kapunk, hogyha egy láthatatlanná tévő köpenyt leterítünk a földre. Hát ugye most már lelőttem, hogy repülőszőnyeget. Jó? Egy láthatatlanná tévő köpeny az egy ilyen metaanyag. Az előbb meg elmondtam, hogy ha egy ilyen metaanyagot helyezünk normál anyag fölé, akkor taszító erő fog kialakulni. Jó? Ami azt jelenti, hogy repülőszőnyegről van szó. Most azért ez egy kicsit durva, meg naív megfogalmazás, mert azért annyira nem jó, mint egy repülőszőnyeg, mert hogy az a probléma, hogy ez csak nanoméretekben működik, meg kicsi az erő. Tehát nanoeszközöket tudunk lebegtetni, így, de azért ez így valószínűleg nem fog benni, ez egy trükkfelvétel természetesen, mert a jogik se tudnak lebegni. Tehát ez úgy van megcsinálva ez a trükk, hogy a pofa az igazából itt hátul ül a padlón, csak a megvilágítás az olyan, hogy úgy tűnik, mintha e fölött a pont fölött lebegne. Tehát ez egy ilyen trükk a függönnyel, meg a megvilágítással, meg egyebekkel, hogy úgy tűnjön ezen a felvételen, mintha egy tényleg levitációról lenne szó. Szóval az úgy nem fog menni, hogy Wingardium Leviosa, és mondjuk a, nem tudom én, a sütik a levegőbe emelkednek. Ezt is nézik a fiaim, úgyhogy tökéletesen jól tájékozott vagyok abban, hogy mi történik a Harry Potter filmekben. De emberek nem fognak lebegni. De képzeljük csak el, hogy ez mit jelent, hogyha nem is emberekkel csináljuk. Most először talán mégis a fólia alján lévő dolognak kellett volna jönnie, hogy ez azt jelenti, hogy mégis lesznek nanorobotok. Mert mégse kötelező, hogy összeragadjanak. Mert képzeljük el azt, ha nem akarjuk, hogy összeragadjon a nanorobot, és ilyen metalanyagokból fabrikáljuk az egyik karját, akkor nem fog hozzáragadni a másikhoz, mert azzal taszítani fogják egymást. Sőt, igazából most már ott tartanak az emberek ebben az elgondolásban, hogy ugye a fizikus az már csak ilyen, ha egy üzlet beindul, akkor rögtön nagyot akar, hogy önkicsomagoló nanorobotok lesznek. Nem tudom, mindenki tudja, de amikor fölülnek egy űrszondát és kinyitja ezeket a gyönyörű szép napelemeket, akkor ezeket természetesen nincsen ott senki, hogy kisimítgassa meg ilyesmit. Tehát úgy kell őket becsomagolni, meg a mindenféle rugalmas szálakat, meg mikromotorokat, meg mindenféle úgy kell beállítani, hogy ott tényleg kinyíljon az űrben, és úgy nyíljon ki, ahogy kinyílik. Na most az az elképzelés, hogy az lesz a dolog, hogy összecsomagolják ezt a kis nanorobotot, a kis szálai van, meg minden egyébbel, egy rögzítőpöcökkel valahogy, bejuttatják mondjuk az emberi szervezetbe, ahol valamit csinálnia kell, és oda bent a rögzítőpöcök kiolt, és magától abban a formában nyílik ki. Úgy állítják be a felszínét, hogy magától abban a formában nyílik ki, ahogy annak lennie kell. Vagyis a Kazimir erő, ami egy átokként tűnt fel az előbbiekben, az most meg egy hasznos munkába fogható erő lesz. Ami még szebb az az, hogy még többet is el lehet érni. Például van ilyen, hogy oldalirányú Kazimir erő, ez a surlódás oka a mikrométerekben igazából. Tehát a surlódás oka természetesen egy makroszkopikus tárgy, amikor elhúzom a telefont itt és megáll. Az persze nem ez, hanem az, hogy a felület pici egyenetlenségeivel összeakadnak a telefon pici egyenetlenségei, tehát az egy más típusú dolog. De nagyon jól, finomra kicsiszolt felületek között, amikor azok nanométer távolságra lesznek egymástól, azok között is lesz surlódás, és azt már a Kazimir erő fogja okozni. A következő oknál fogva. Most nézzük meg, itt ez egy egyszerű dolog, egy ilyen színusz profilt raktak egy fényfelületre, és fölötte van mondjuk egy gömb. És akkor el lehet képzelni, hogy ez a gömb hova akar menni itt, ugye? A Kazimir erő az egy vonzó erő, hogyha ezt a gömböt csak ebbe az irányba engedjük elmozdulni, tehát nem engedjük, hogy közel legyen a fényfelülethez, mondjuk megtartjuk, akkor pontosan oda akar menni, ahol ennek a teteje van. Mert ugye oda akar menni, a lehető legközelebb lehet a alatta lévő fémhez, hogy a legnagyobb vonzó erő legyen. Oké? És akkor ez azt jelenti viszont, hogyha onnan kitérítjük, akkor oda vissza akar menni. Lesz egy oldalirányú erő. Az oldalirányú erő, ez periódikusan változik majd a kitérítéssel, hiszen itt is nulla, és akkor, hogyha pont az árok közepén van, ott maximális. Tehát, bocsánat, ott megint nulla, bocsánat. Ott az árok közepén megint nulla, mert mind a két irányban ugyanúgy húzzák. Jó? Elnézést. Szóval egy ilyen... De ott viszont nem egy, ott viszont instabil egyensúly helyzetben van. Míg az fölötte viszont stabilban van. A legszebb az egészben az, hogy ezt most már ki is, ezt is kimérték. Tehát most már ott tartunk, hogy ez is megvan. Ez egy sokkal kisebb erő, mint a vonzó erő, mert ez ilyen különbségekből adódik. Tehát ez a finom különbségekből adódik, hogy itt egy kicsit, hogy itt az árok alja egy kicsit kevésbé vonzza, mint az árok, mint a hegy teteje. Tehát az egy finom különbség, de már ezt is kimérték. És ez a görbe, ami itt van, ez ugyan egy elméleti jóslat. Sajnos nem találtam meg a kísérletet, de mármint nem találtam olyan használható ábrát róla, de voltam egy konferencián, ahol láttam, ahol szépen ott volt a kísérleti görbe, és szépen átment ezeken a pöttyökön így. Egymás után. Szóval félelmetes. És akkor van egy francia fizikus, Thorsten Emig, aki ott volt a konferencián, és elmondta, hogy ez még jobb tovább is vezethet a következőképpen, hogy lehet csinálni olyan kilincsműveket, amik a Kazimír effektus alapján működnek. Ugye mi egy kilincsműnek a lényege? Az a lényeg egy kilincsműnek, hogy valamiféle elmozdulást generáljon két felület között. Ugye a legegyszerűbb, hogyha azt ember vagy teker egy ilyen fogaskereket benne. De hát nanoméretű fogaskerekek azok nem nagyon vannak, ugye már. Az pár atom azért nem nagyon lehet fogaskereket csinálni. Tehát akkor hogyan tudunk nanoméretekben egy ilyen egymás között elmozduló felületet csinálni? A következő ötlete volt. Tegyük fel, hogy van két felületünk, amit így beárkolunk, mint itt. De tegyük fel, hogy úgy árkoljuk be, hogy ez a beárkolás nem szimmetrikus. Tehát ez azt jelenti, hogy a két felület, hogyha kimozdítjuk az egyik irányba, kimozdítjuk a másik irányba, az egyik irányba jobban szeretnek elmozdulni, mint a másik irányba. És akkor a következő csinálja az ember, hogy fogja a két felületet, és az egyiket mondjuk rögzíti, a másikat elkezdi hozzáképes rezegtetni. Akkor, hogy kimozdítja az ember ezt az egészet, akkor odébb viszi őt az oldalányú Kazimír erő, és amikor visszatolja, akkor már nem ugyanott van, akkor a következő ilyen minimumba esik bele, aztán újra kimozdítja, és akkor egy fogamként megy odébb. De nem úgy, hogy mechanikailag megkapaszkodik, hanem mindezt ez az erő csinálja, ez a Kazimír erő a kettő között. Tehát az oldalányú Kazimír erő, mert aszimmetrikusak a felületek, ezért egy preferált irányba fog hatni, és egyszerűen ezt elmozdítja. És akkor ez benne az a röhely ráadásul, hogy meg tudom mondani, hogy milyen gyorsan mozogjon a két felület egymáshoz képest, csak azzal, hogy a frekvenciát változtatom ennek a rezgésnek. Tehát ez egy nagyon jó hangolható dolog, ha kétszer olyan gyorsan akarom mozgatni őket, akkor kétszer akkor a frekvenciára kell tekerni a rezonátort, és akkor már is megy. Úgyhogy úgy tűnik, hogy akár egy jövőbeli nanorobotban egy ilyen dolog fogja elérni, például az, hogy ez kinyújtson valami kart, gondoljuk el, vagy hogyha ezt kör alakban csinálom meg, egy valamiféle, tényleg, mint egy kilincsművet, akkor, hogy egymáshoz képest elforduljanak például ilyen egymásba ágyazott hengerek, amiknek a felületén rajta van ez az egyenetlenség. Tehát ez egy félelmetesen jó dolog. Ezt a jelenlegi eszközökben, a jelenlegi mikroelektromechanikai eszközökben ugyanezeket a problémákat még töltésekkel oldják meg, annak két nagyon nagy baja van. Az egyik az, hogy nanoméretekben a töltések már olyan közel lesznek a felületek, hogy ott mindenféle töltések átvándorolnak, meg nem azt csinálják, amit mi akarunk tőlük. A másik probléma meg az lesz, hogy a töltésekkel az a nagy probléma, hogy közegben nem igazán működik, mert a közeg is átviszi a töltéseket a kettő között, de ez robusztus dolog. Még semmiféle töltés nincsen, tehát ezt nyugodtan tud, akkor is, ha víz kerül közé, olaj kerül közé. Egy kicsit megváltozik az erő nagysága, mert a közegtől egy kicsit függ, hogy mi van a két lemez között, de nagyon nem. És akkor szépen tovább is működik. Ezek ilyen robusztus eszközök lennének nanoméretekben, ami képesek lennének arra, hogy egy ilyen nanoméretű kilincsmű szépen toljon mondjuk tolja egymás ezt a két felületet. Szóval akkor mégis lesznek nanorobotok. És hát ez persze most még csak egy álom, de úgy tűnik, hogy ez megvalósítható. Azt persze nem tudnám megjósolni, hogy mikorra lesznek és mennyibe fognak kerülni. De talán, ha egyszer még 50 évvel tömeggyártásba is kerülnek, akkor talán már nem olyan sokba. Ugye minden úgy kezdik, hogy nagyon sokba kerül, aztán amikor sokat csinálják belőle, akkor olcsó lesz. Jó, szóval mindenféle dolgokat lecsenzi a Kazimír erővel. De igazából az embernek a csőrét, amikor megismeri ezt az egész dolgot, meg különösen visszagondol a Kazimírnek az eredeti érvelésére, azért birizgálja egy dolog, ami szerintem már sokakban felmerült itt közben, akik hallottak erről a témáról, az pedig az, hogy ez úgy tűnik, mintha arra is használható lenne, hogy rohadt sok energiát szerezzünk a vákumból. Nagyon sokat, amennyit akarunk. Mert miért? Mert az van, hogy amikor leteszem ezt a két lemezt, akkor vonzák egymást. Mi fog történni? Össze fognak csapódni, hogyha csak úgy hagyom őket. És ugye vonzák egymást, és ahogy egyre közel kerülnek, egyre nagyobb az erő, hogy egyre gyorsabban mennek. Tehát egyre nagyobb munkát végeznek egymáson, mert az erő rohamosan növekszik. Úgyhogy a vége az lesz, hogyha nagyon messziről átávolságra jutnak, akkor ki lehet számolni, mekkora a munka. Ott a okosabbak persze tudják, hogy ezt úgy lehet, hogy integrálni kell az erőt a elmozdulás szerint. De különben a technika nem különösebben érdekes. Az a lényeg, hogy a felszabaduló energia annak a távolságnak a köbével fordítottan arányos, amekkora távolságra össze tudjuk őket engedni. Ha az ember ezt kiszámolja, akkor itt van, hogy mekkora zsúlt lehet egy négyzetméteres fémlemezzel felszabadítani, hogyha a távolság 1 milliméter, 1 mikrométer, 1 nanométer, meg 1 angström. Ameddig eljutnak egymáshoz képest. Egy angströmnél kisebbet nem mertem kiírni, igazából egy nanométer is irrealisztikus. Miért? Azért nem lesz ebből igazából mégse végtelen sok energia, mert egy valóságos anyag az nem egy tökéletes geometriai sík. Egy valóságos anyag, hogyha ezt kinagyítom egy fém, az úgy néz ki, hogy sok-sok atom egymás mellett. Sok-sok atom az fémes kötésben van egymáshoz, ugye, mint ezt kémiából tudjuk, és úgy nagyjából ilyen néhány angström ilyen, az angstrom az 1/10 nanométer távolságban vannak egymástól. Most amikor ezt a távolságot eléri a két lemez, ha egyáltalán el tudja érni, majd erről is mindjárt mondok valamit, akkor a két fém felület fémes kötésbe kerül, beáll egy egyensúly állapot, és megszűnik a közelítés bármilyen lehetősége. Tehát vége. Jó esetben el tudjuk érni azt a néhány száz zsúl energiát négyzetméterenként, amit nem fog minket kárpótolni azért, hogy ezt a két fémlemezt létre kell hozni, és olyan finomra le kell csiszolni, hogy nem lehet rajta ennél a néhány tized nanométernél nagyobb kiemelkedés, mert nem tudnak ezt így összeragadni. Mert akkor a kiemelkedés ugye megakasztja őket. Tehát arra bőven több energiát kell befektetni, mint amit ebből nyerünk. Tehát ebből sajnos nem lesz végtelen energia, úgyhogy ez így megbukott. Igazából a summa summarum az volt, az emberek ezen sokat gondolkoztak, a Kazimír energiát azt nem lehet, tehát ezt a Kazimír erőt nem lehet igazából realisztikus energiakinyerési eljárást alapozni, mert többet kell belefektetni, mint ami kijön belőle. De most hallottam, csak még nem tudom a részleteket, de állítólag most már olyan van, hogy ha viszont valami külső gerjesztő erő van, akkor elképzelhető, hogy ilyen kilincsműhöz hasonló szerkezetek, például a rezgés, mint egy piezoelektromos kistály, képesek lesznek a nanorobotoknak a generátoraiként működni. De ez persze azt kell, hogy kívülről gerjesszék őket, tehát pumpálják az energiát valahogy a rendszerbe, és akkor ezek képesek átalakítani másfajta energiává. Tehát ilyen értelemben persze lehet velük átalakítani energiát, de termelni azt nem nagyon. És akkor térjünk rá a következő pontra ezzel kapcsolatban, ahol is szeretném elmagyarázni, hogy ez az egész széruspont energia dolog, ez valójában hogy is van a fizikában. Tehát, ugye, ezt is biztosan sokan olvasták már az interneten, még erről már weblapok ezrei szólnak, úgyhogy szerintem egy ilyen témában muszáj erről beszélni. A zéruspont energiáról, egy halom elterjedt tévképzet van, hogy ez valójában micsoda. És hogy van-e egyáltalán. Jó? Ugye, következőről van szó, hogy ha egyszer van az a sok-sok oszcillátor, ami ott a vákumban az elektronos tér, összeadjuk az ő alapállapot energiájukat, akkor ez egy hatalmas nagy szám lesz. Igazából végtelen lesz első menetben, mert egy elektromos rezgésnek akármilyen nagy frekvenciája lehet, tehát akármilyen nagy lehet az éruspont energia, úgyhogy önmagában végtelen nagy éruspont energiájú rezgéseknek is kéne ott lenniük, ha vannak. Majd erről mindjárt mondok valamit. De önmagában ráadásul végtelen sokat is kell összeadni belőlük, és ezek akármilyen nagy számok lehetnek, tehát ez végtelen nagy eredményt ad. Oké? És akkor elképzelhető lenne, ez egy ilyen álom, ami felbukkan az interneten, hogy ez ingyen energia, hogy oda menjünk a vákumba, fogjuk a csákányt, és kitermeljük ezt az éruspont energiát, mint a bányásszuk lényegében, kibányásszuk belőle. És igazából az az érdekes a dologban, hogy tényleg nagyon nagy számokat lehet kapni, tehát mondjuk talán azért végtelen energiát nem, de mondjuk azt meg lehet gondolni, hogy ma már azt tudjuk, hogy az anyag szerkezetére vonatkozó elképzeléseink, azok azért úgy nagyjából 1 tera elektron volt részecskére jutó energiáig nagyjából igazak, ezt a különböző gyorsítókból tudjuk, tehát a kvantumos elképzeléseink, ez 10^12 elektron volt, hogyha csak akkor energiai módusokat engedünk meg, amik itt benne vannak, akkor kijön az, hogy még csak, de nem megyünk fel végtelen energiáig, csak nagyon nagy energiai módusokat is beleveszünk, akkor 10^47 zsúl per köbméter jön ki. Tehát 1 köbméter itt. Így? Ebben elvileg akkor ezek szerint 10^47 zsúl van. Ott van. Csak fogni kell a csákányt, és így kell belőle szedni. Gondolná az ember. Következő fólia elmagyarázza, hogy mi ezzel a helyzet. Az első probléma az, hogy a kvantum elméletben, vákumnak hívva ember általában, közönséges nyelven, az nem az, amire a laikus gondol. A vákumnak azt nevezzük, ami az alapállapot. Tehát a rendszer legkisebb energiai állapota. Ergo, tök mindegy, hogy annak mennyi az energiája, hogy én milyen számot írok, a padlónál nem eshetsz lejjebb. Jó? Hogyha végig gondoljátok az egész energiafogalom, amikor mechanikából tanuljátok, azt tulajdonképpen a munkatétellel kapcsolatban merül fel. Azzal kapcsolatban merül fel, hogy az energia megváltozása egy rendszerben, az a rajta végzett munkával egyenlő. Tehát megváltozásokról szól alapvetően, és nem pedig az energia abszolút értékéről. Én mondhatom, hogy az energiája rendszernek, ha nyugszik, akkor is, mit tudom én, 10^38 zsúl. Ennek semmi jelentősége nincsen, mert tudnélik, amennyivel meg tudom változtatni, az továbbra is egy nagyon pici szám. És csak az a megváltozás az, ami átadódik a két test között, ami ténylegesen csinál valamit. Rendben? Ez az egyik dolog. A második probléma még nagyobb, ugyanis ez azt sugallná nekünk, hogy az energia az éruspontja, az tetszőleges, tehát ez azt jelenti, hogy ha én azt mondom, hogy az energia nullpontját mostantól kezdve úgy fejezem ki, hogy 10^47 zsúl per köbméter van itt a szobában, ez különösebben nem érdekes, mert csak ehhez képes tudok energiát hozzáadni, meg kivenni, tehát ezt nem lehet hozzányúlni, az alapállapot kész. Oké? De még ennél is nagyobb probléma van ezzel az elképzeléssel, mert hogy az általános elmélet szerint, ami jelen pillanatban a gravitáció legelfogadottabb elmélet és rendkívül pontossággal bizonyított elmélet, az energia is gravitál. Ugye erre már Einstein rájött egy nagyon egyszerű megfontolás tulajdonképpen, amiért világos, hogy az energiának gravitálnia kell. A híres I egyenlő MC négyzet képlet, ugye? Az energia az ekvivalens valamekkora mennyiségű tömeggel. Ha nekem 10 a 47-en zsúlban egy köbméterben, az annak felel meg, hogy köbméterenként 10 a 30-on kilogram van. Az egy nagy tömeg. 10 a 30-on kilogram, csak ott lehagyítam példának, hogy ez mit jelent, a föld tömege 6x 10 a 24-en kilogram. Tehát ez 6 nagyságrenddel nagyobb. A nap tömege az 2x 10 a 30-on kilogram. Tehát ez azt jelenti, hogy köbméterenként fél nap tömegnyi tömeg van itt mindenhol. Jó? Azért azt hiszem, hogy most hirtelen nem akarok odaragadni itt valahova, ahhoz a nagy naptömeg valamihez. Ugye mondhatná valaki, hogy minden irányba ugyanúgy vonz, de az általános elmélet szerint akkor is görbül a tér. Ez azt jelenti, hogy a tér az lényegében ilyen Fermi 10-15 méternél kisebbre pillanatokat összezsugorodna, ha ez a energiasűrűség tényleg itt lenne, jó? Tehát én erre azt szoktam mondani, hogy ez az éruspont energia, ez olyan, mint a láthatatlan rózsaszín, lebegő rózsaszín elefánt. Valaki azt mondja nekem, hogy itt lebeg a hátam mögött. Hol? Hol? Értek? Nem lehet kivenni a vákumból, és nem is gravitál, vagy semmilyen fizikai hatása nincsen. Tehát ez tulajdonképpen egy matematikai kényszerképzet, hogyha úgy tetszik, ami egy számolásban szerepel, de semmilyen fizikai bizonyítható hatása nincsen neki. És ezért én tulajdonképpen nem is tekintenék egy ilyen dolgot létezőnek. Én ez emellett nagyon erősen tudok érvelni. Ezt egyébként a Kazimír effektussal foglalkozó tudósok legnagyobb része elfogadja. Ennek ellenére jelenik meg könyvén most is úgy, hogy a Kazimír effektus és a alcíme az, hogy az éruspont energia hatásai. Következő oldalon le van írva, hogy erről szó sincs. Csak valahogy a címlapon ez jobban fest. Komolyan, halál komoly. Az egyik összefoglaló mű az így kezdődik, aki most nagyon kúrens és népszerű. Szóval ez igazából egy érdekes dolog, hogy ez így van. Azt igazából nem nagyon értjük, hogy a vákum energiája miért akkora, mekkora, miért olyan kicsi, amilyen kicsi valójában, de azt értjük, hogy ez biztos nem lehet, hogy az energia ténylegesen ott van, és bármilyen hatással gyakorol, mert akkor direktben észrevennénk. Tehát ez így. Miért működik Kazimír levezetése? Talán erre térjek ki. Kazimír levezetése azért működik, mert az elektromágneses tér által okozott végzett munkát, azt mindig meg lehet úgy magyarázni, hogy az elektromágneses tér energiasűrűségével vetjük össze. Tehát a Maxwell elméletben az van, hogy az elektromágneses tér, ami ott van a térben, az hordoz magával valamikor energiasűrűséget. És az energiasűrűségnek a megváltozását, ha az ember kiszámolja, mondjuk ha megváltozik az energiasűrűség, hogy változik meg, úgy a töltéseket, azokat egy kicsit elmozdítom, és összehasonlítja azzal a munkával, amit a töltések egymáson végeznek, akkor tökéletes egyenlőséget kap. És azért működik a levezetés, mert Kazimír pontosan ezt számolta ki. Lényegében az ő számolása ekvivalens azzal, hogy kiszámolta azt a munkát, amit a két filmlemez végez egymáson, attól, hogy messziről behozták őket egymáshoz közel. Ez teljesen oké, az pont a különbsége ennek a energiasűrűségnek, éppen csak nem az energiasűrűségnek magának különösebb értelme van. A különbségnek annak persze tökéletesen, mert az egy matematikai tétel, kivel lehet bizonyítani a megfigyelhető matematikai eszközökkel, ez nem egy fizikai állítás, egy matematikai tétel, hogy a két számolásnak ugyanazt kell adnia. Oké? Úgyhogy ez igazából azt jelenti, amit itt nagy betűkkel ki is emeltem, és például a Lamoureux nevű ember, aki elsőnek látta a Kazimír effektust kísérletekben igazolhatóan, ezt nagyon sok helyen le is írja, de hát úgy tűnik, hogy még mindig nem jutott el a fejekbe, és még mindig látok olyan weboldalt, ami ezzel ellentétes állítást fogalmaz meg, hogy a Kazimír effektus semennyire nem igazolja az éruspont energia valóságát. Jó? Mert egyszerűen a legegyszerűbb dolog azt megcsinálni, hogy elvégezzük úgy a számítást magát, hogy nem is kell hozzá az éruspontja energia. Hogy egyszerűen csak azt számoljuk, hogy mekkora munkát végez a két filmen ez egymáson. Közönséges, kutya közönséges elektromágneses eszköztárral. Semmi más nem csinálunk. És akkor is ki fog jönni a jó eredmény. Oké? Okay? Úgyhogy ez a állapállítás, amit meg is fogalmaztam, hogy Kazimír számolása tényleg csak azt adja meg, amit Kazimír ki akart számolni. A relativisztikus van der Waals erőt, relativisztikusan azt értem, hogy ez figyelembe veszi a véges jelterjedési sebességet. Tehát, hogy csak fénysebességgel terjed a jel a két lemez között. Tényleg azt adja meg, hogy a lemezek azok valamilyen anyagból állnak, azok sok-sok molekula között sok-sok van der Waals kölcsönhatás van, és effektíve ezt adja össze. Hogy ezt egy olyan matematikai eszközzel csinálja, ami úgy tűnik, mintha igénybe venni az éruspontja energiát, hát ez megvonja a vállát, sokféleképpen el lehet játszani ugyanazt a számolást, de ettől a végeredmény még nem igazolja, hogy amit közben felhasználtunk, az tényleg létezik. Jó? Az csak egy kényelmes számolási eszköz. De akkor, ha én ezt most mondtam nektek, akkor milyen is a kvantumvákum, mert erről az ember nagyon sok mindent hall. Jó? Azért azt nem állítom nektek, hogy zéruspont energia nincsen, azt nem állítom nektek, hogy a kvantumvákum az olyan, mint egy klasszikus vákum. Ez távol álljon tőlem. A kvantumvákumban tényleg ott vannak ezek a sok-sok kvantumfluktuáció, csak éppen az összenergiájuk az valójában nem ad járulékot semmihez, tehát nullának tekinthető. Rendben? Azt nagyon jól tudjuk, hogy ott vannak, nem a Kazimi, nem csak a Kazimi effektusból tudjuk, hanem onnan is tudjuk, hogy van egy csomó kísérlet, ami igazolja, hogy ott vannak például, nem akarok most észtesen belemenni, csak felsoroltam egy párat. Elektron és műonnak a mágneses tulajdonságait ki lehet mérni, abban van egy nagyon finom, picike korrekció a naív számoláshoz képest, ami például ezeket a effektusokat mutatja. Vagy van egy Lambert-tolódás, ami a hidrogénatom két energiaszintje között egy nagyon finom különbség, ami megint egy nagyon pici effektus, de ugyancsak ki lehet mérni, és az is mutatja, hogy vannak ilyen vákumfluktuációk. Tehát ezek léteznek. Csak az effektusok, amiket okoznak, azok mindig nagyon picik. Jó? Legalábbis azokat, amiket eddig láttunk, azt persze nem zárja ki, hogy nem tudnak valaha nagy effektust okozni, de amiket láttunk, azok nagyon picik. Oké. És akkor igazából meg is nyugszik az ember, hát akkor értjük is, hogy hogyan van ez a dolog. A vákum az a padló, amivel nem esetsz lejjebb, nem görbíti a teret, akkor valószínűleg nem sok értelme van, hogy ennek energiát tulajdonítsunk. Nagyon jó, de történt valami ezelőtt tizenvalahány évvel, ami ezt az egész képet azért egy kicsit nem felfordította. A következtetés nem, tehát azt, hogy ez az éruspont energia 10 a 47-en zsúl per köbméter, ez egy abszurdum, tehát tényleg abszurdum, és fizikailag nem egy igazolható létező objektum, ezt nem fordította föl, de valamit a vákumról alkotott elképzeléseinkről gyökeresen megváltoztatott. Ez pedig az univerzum tágulásának a kimérése volt. Ugye, ezt a képet gondolom már sokan látták, hogy fizikai iránt érdeklődnek. Így néz ki az univerzum története jóéjban. Volt egy nagy bum, aztán hirtelen volt egy infláció nevű dolog, talán még erről is hallottatok, az univerzum gyorsan, nagyon gyorsan felfúvódott. Azóta tágul. Most mit vár az emberettől a tágulástól? A galaxisok távolodnak egymástól, de persze gravitációsan vonzák egymást, tehát nyilván azt gondolom, hogy ennek lassulnia kellene, ugye? Mert hogy azért vonzák egymást, tehát veszítenek a mozgás energiájukból. Valójában az, ha megfigyelik a univerzum tágulását, az derül ki, hogy egy ideig ez így is volt, de körülbelül 5 milliárd évvel ezelőtt ez megfordult, és azóta a tágulás gyorsul. Valami gyorsítja az univerzumot, az erősötét oldala. Ezt úgy is hívják, hogy sötét energia. Sötétnek azért hívják egyébként, ez nem valamiféle misztikum, azért hívják, mert ez valami olyan objektum, amit nem lehet a látható fénytartományban megfigyelni, tehát a távcsöveinken nem látszik, hogy ott lenne valami, de van ott azért valami, ami gyorsítja ezt a tágulást. Igazából nem tudjuk, hogy mi ez. Ennek a lényege az, hogy ez egy, tulajdonképpen egy negatív nyomású anyagfajta. Miért tudja egy negatív nyomású anyag gyorsítani a tágulást? Azért, mert gondoljátok el, mi történik akkor, hogyha tágul valami. Ugye, ha van egy nyomás, ami arra kívülről hat, akkor ami tágul, annak energiának munkát kell végeznie. Az univerzum többi részén, mondjuk veszik az univerzum egy darabját, itt van körülötte a többi, ez a darab tágul, akkor az munkát kell, hogy végezzen a többi, tehát az összes többi darab is mindenki. Az azt jelenti, hogy még plusz energiaveszteség is van ahhoz képest, mint amit a gravitáció okoz, de még a tágulási munkát is be kell fektetni. Na most ugye a tágulási munka az semmi más, mint a nyomásszor a térfogat változás. Mi van, ha nyomás negatív, a tágulási munka negatív. Azt jelenti, hogy tágul is energiát nyer. Ha eléggé negatív a nyomás, akkor olyan sok energiát tud nyerni, ami ellensúlyoz azt, amit a gravitációból elveszít. Ami azt végeredményben azt eredmény, az egész az gyorsulni kezd. Tehát tágul, és attól még gyorsabban gyorsul, még nagyobb energiája lesz, még jobban begyorsul az egész, jó? És ezt ki is mérték, hogy mi az a energiasűrűség, ami ahhoz kell, hogy a most megfigyelhető gyorsulást okozza, és ez nem olyan asztronomikusan nagy érték, ez 5,4×10^-10 zsúl per köbméternek adódik, ami azért a 10^47-hez képest persze egy rendkívül kicsi szám, de ott van. Ez viszont tényleg ott van. Ennyi az üres tér energiája. Ha én itt most egy köbméter teret létrehozok, mondjuk azáltal, hogy tágul az univerzum, azáltal állandóan létrejönnek újabb és újabb köbméterek, hiszen nő a tér. jó, akkor köbméterenként ekkora energia az úgy ott van. És ezt igazából abszolút nem értjük. Hogy ez micsoda, ez egy Nobel-díjas kérdés. Azt értem ezen, hogyha valaki azt a modellt, ami ezt megmagyarázza, fel tudja írni, vannak egyébként jelöltek, tehát nem arról van szó, hogy nem próbálkoztak már az emberek, de úgy, hogy azt kísérletleg is beigazolják, akkor az tuti Nobel-díj az illetőnek. Tehát, hogy kísérletleg is igazolják, hogy tényleg az a modell a helyes, akkor azt a modellt írta föl, amelyiket a kísérletek igazolnak, az Nobel-díj. Ide felírtam az egyenlőtlenséget egyébként, hogy ahhoz, hogy be tudjuk pótolni a tágulás, a gravitációs veszteséget, ahhoz az kell, hogy a nyomás az elég negatív legyen, az energiasűrűség mínusz egyharmadszorosánál kisebb, tehát abszolút érében persze nagyobb az egyharmadszorosánál. A vákuumenergia az egy olyan érdekes energiafajta, aminek a nyomása pont az energiasűrűség mínusz egyszerese, ami teljesíti ezt a feltételt persze, tehát pont meg tudná magyarázni az univerzumnak a tágulását, és a jelenlegi mérések konzisztensek is azzal, hogy tényleg mínusz egy van ezzel a faktorral, ezt lehet mérni az univerzum tágulásának a változásából, az időbeli változásából, ezt a faktort, akit szerepel, hogy ez mennyi, az energiasűrűség és az energia között, ezt meg lehet mérni, és tényleg a mínusz egyel eléggé konzisztensek. Tehát úgy tűnik, hogy mégiscsak van. Itt ezt összefoglaltam egy kicsit ezen a fólián. Tehát, hogy a naív érvelés az biztosan rossz, nem is igazolható, és a Casimir-effektus sem tekinthető annak az igazolásnak, hogy az éruspont energia létezik. Ennek ellenére viszont tényleg úgy tűnik, hogy mégiscsak van az üres térnek energiája. Ennek van a magyarázat, amit mondtam, ez ma Nobel-díjas kérdés, az egy érdekes megjegyzés, egy érdekes fintora a sorsnak, hogy vannak olyan modellek, amik ezt is Casimir-effektussal magyarázzák, csak úgy magyarázzák Casimir-effektussal, hogy vannak ilyen extra dimenziók, tudtam, erről is volt itt előadás. Lényegében arról van szó, hogy a világ igazából nem négy dimenziós, hanem hogyha közelebbről felnagyítjuk, akkor még több dimenziós is. Valahogy úgy, ahogy amikor egy kötéltáncos mozog a kötélen, számára az egy vonal, de amikor egy bolha megy a kötélen, akkor látja, hogy az körbe is lehet menni, nem csak ebbe az irányba. Tehát látja, hogy a kötél az valójában még egy extra dimenziót tartalmaz, ahhoz képest, mint hogy előre-hátra lehessen menni. És ezek az extra dimenziók, ezekben is lehetnek vákumfluktuációk, és azok be vannak zsúfolva egy kis térfogatba, és ebből a zsúfoltságból adódhat ugyanaz a fajta energia, mint amit a két lemez között látunk a Casimir-effektusban, és ez lehet például ennek az eredete. Tehát a Casimir-effektus itt visszaköszön. Bizonyos modellek azt ezzel magyarázzák. Ehhez az igazoláshoz persze két dolog kell. Az egyik dolog az az, hogy felfedezzük az extra dimenziót, ami ezt okozza. Ezt egyébként a CERN-ben most meg fogják kísérelni, vagy van, vagy nincs, vagy látják, vagy nem látják. Ugye az nagy hadronütköztető az például ilyeneket is keres. És a másik dolog az az, hogy minek utána, hogyha mégiscsak megvan, ki kell számolni, hogy tényleg kijön-e az az energia, amit itt felírtam nektek. És akkor valaki, azok, akik ezt a magyarázatot javasolták, azok végül is Nobel-díjat fognak kapni ezért a magyarázatért. Meg azok is, akik megtalálták az extra dimenziót a kísérleti oldalról. Két csoport is Nobel-díjat fog kapni érte. Nem biztos, hogy ugyanban az évben. És akkor azzal fejezném be az egészet, egy kis science fiction-nel fejezném be az egészet, ez pedig a híres nevezetes warp drive. Nem tudom, hány Star Trek fan van a teremben, van itt. Ki szereti a Star Trek-et? Az Enterprise űrhajó, ugye, az a Star Trekben az alap technika, ami sok mindenre képes, az Enterprise űrhajó, van ott mindenféle teleportáció, mindenféle. Egyik legfontosabb dolog, hogy fénysebességgel gyorsabban képes utazni. És ehhez egy warp drive-ot használnak, amit, ha jól emlékszem, sehol nem magyaráznak el igazából a Star Trek univerzum, hogy mi is az a warp drive. De a fizikusok azok szeretik az ilyeneket elgondolkodni, üres idejükben gondolkoznak rajta, hogy lehet-e ilyen, vagy nem lehet. De miért ne? És egy Alcubierre nevű, egyébként mexikói származású relativista, aki egyébként ilyen numerikus számolásokat csinál, nagyon bonyolult számolásokat az általános relativitás elméletben, üres idejében egyszer elgondolkozott azon, hogy létezhet-e olyan objektum, aki képes arra, amire a warp drive képes. Hát mire képes egy warp drive? Legalábbis Alcubierre szerint. A warp drive az valami olyasmi, mondja Alcubierre, hogy itt van az űrhajó, és tegyük föl, hogy itt van a Föld, és el akar jutni egy csillaghoz. Mondjuk az Alpha Centaurihoz, ne legyünk olyan nagyon mohók, jó, nem akarunk rögtön a másik galaxisba menni, csak ide 4 fényévnyire. És hogyan csinálnánk ezt? Hát ugye begyújtjuk a hajtóművet, akkor nem fogunk sokra menni, mert fénysebességnél gyorsabban nem mehetünk. De tegyük fel, hogy manipulálni tudjuk a téridőt, például a téridő energiasűrűségét, és tudjuk, hogy a vákuumenergia képes gyorsítani a tágulást. Nyilván akkor, hogyha másik előjelét választom, akkor lassítani is képes. Csak az előjelen múlik, hogy gyorsítja vagy lassítja a tágulást. Hogy csináljuk, tegyük fel, hogy valaki erre a vákuummérnökségnek nevezett dologra képes, akkor Alcubierre megmutatta, hogy ezt ki tudja arra használni, hogy a Föld és a köztelévő teret az kitágítsa, a csillag és a köztelévő teret pedig összehúzza. Egy külső megfigyelő számára az történne egyben az esetben, Alcubierre számításai szerint, hogy fénysebességnél jóval nagyobb sebességgel látszik megtenni az utat a két objektum között. Valami 10^9 fénysebesség lenne az elméleti fősortára, hogy valami ilyesmi emlékeim szerint. Félelmetes nagy sebesség természetesen. Itt van a téridő maga. A téridőt úgy kell elképzelni, mint egy gumilepedőt, az tud görbülni, meg mindenféleket csinálni. És akkor ezt a gumi, lényegében ez a űrhajó azt jelenti, hogy a gumilepedőt maga előtt összehúzná, és háta mögött pedig szépen kitágítaná. És tényleg lehet egy ilyet is csinálni, ami nagyon érdekes, az kell hozzá, hogy ez egy olyan buborékban legyen benne az űrhajó, amiben itt és itt negatív energiasűrűség vesz körbe. És mi meglepő, hogyha az ember kiszámolja, hogy a két Kazimir lemez között milyen az energiasűrűség a vákumban, az is negatív. Csak nagyon pici. Az Alcubierre-féle drive-hoz igazából az kellene, az első számolások azt mutatták, hogy a jelenlegi világegyetem nyugalmi tömegének 10-szerese kellene hozzá, ami látható. 10-szerese kellene hozzá. Azóta sikerült lealkudni egy Jupiternyi nyugalmi tömegre. De még az sem világos, hogy egyáltalán létrehozható-e, mert nem biztos, hogy stabil az egész. Tehát hogy felépíthető-e, mert az, hogy elvileg létezik egy megoldás, az nem jelent semmit, mert el kell tudnunk indulni onnan, hogy éppen nincs ott. Tehát, hogy meg tudjuk-e csinálni azt, hogy tényleg vagy instabil az egész rendszer, és egyszerűen azt történik, hogy megpróbáljuk oda zsúfolni az energiát, de nem sikerül valamiért. Ezen most vitatkoznak. De ezen komoly fizikusok referált cikkeket publikálnak, például Alcubierre a Classical and Quantum Gravity nevű igen színvonalas folyóiratban írta le ezt a cikket, és azóta is publikálják a cikkeket egymást után, hogy most akkor lehet, vagy nem lehet. Jó? Nem tudjuk. Az is lehet, hogy az egész az majd belekerül a tankönyvekbe, olyan lesz, mint az Iker paradoxon a relativitás specrelben, ami tulajdonképpen nem egy paradoxon a specrelben, csak megértettünk vele valami mélyebbet a specrelről. De igazából az, vegynám a figyelmet, hogy ez igazából nem egy paradoxon, hogy a fénysebességnél gyorsabban jut el az űrhajó egyik ponttól a másikig, de valójában az űrhajó nem halad. A haladáson nagyon is azt értjük, hogy lokálisan mekkora sebességgel mozog, és itt nem az űrhajó mozog, hanem a tér. Rendben? És a térben lokálisan, ha fénysugarat lőnék ki ebben a térben, az továbbra is csak fénysebességgel mozogna. Tehát az űrhajó azt a trükköt csinálja meg, hogy a teret magát görbíti úgy, hogy ez úgy kívülről úgy tűnjön, hogy ez a buborék átmegy. Például emiatt az a probléma, hogy meg lehet azt mutatni, hogy az eredeti elgondolásban az űrhajóban lévő nem tudja kontrollálni a buborékot. Tehát nincs olyan eszköz, amivel el tudná érni a falát egészen egyszerűen, mert nincs olyan sugár, amit tudnak, például fénysugáron, mert manipulálni tudnak a buborékot. Az egy kicsit, hogy mondjam, nem túl hatékony eszköz, amit nem lehet kormányozni. Tehát például ilyen problémák vannak, de mondom, vannak javaslatok, megoldási javaslatok, amiket azóta még mindig vitatnak, tehát ez egy nagyon jó dolog, jó pufa dolog, és ezzel jól elszórakoznak a fizikusok. És akkor ennyi. Köszönöm szépen, figyelmet.
Elhangzott Rádióegyetem, Takács Gábor, a Kazimér effektus. Vágta Kenyeres Balázs.